Hallgasson meg téged az Úr a veszedelem napján, legyen oltalmad Jákob Istenének neve. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 25. Zsoltár 6. és 7. versét. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz: nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványjá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülő, keresztülő, kedves gyülekezet, meglehetősen rosszul hangzó hírrel kezdem ezt a rövid igehirdetést, tudnélik, hogy elhunyt Michael Jackson. Hát miért érdekes ez? Épp egy születés pillanatában, épp az élet feletti örömnek a perceiben, hálaadás idején. Hát talán azért, mert így mondják, hogy elérte mindazt, amit fiatalon megálmodtak neki, vagy ő magának. Michael Jackson mindent elért, ugye? Már ebben a műfajban, mert azt mondják róla, hogy a világ legnagyobb sztárja volt, a világon a legtöbb lemezt adta el, meg mindenféle ilyen legek tömegét sorolják fel, legnagyobb popsztár volt, és hogy már állítólag az első öngyilkosságokat is elkövették rajongók. Tehát keserves hírek ezek. És hát egy időben rettentő sok pénze is volt. Állítólag talán biztos most is maradt utána. De mit kívánunk a gyermeknek? Hát mindent, amit megálmodunk, hogy legyen sikeres, jusson el a csúcsra. Hát ez az ember ez eljutott a csúcsra. Miközben azt is tudjuk, hogy lelkileg, szellemileg, sőt testileg is a legszétesettebb, legnyomorultabb emberek közé tartozott a világon. Ugye olyan súlyos problémák voltak, teljesen fejletlen személyiség, nem tudta elfogadni a saját bőrszínét, össze-vissza műtötték az arcát, rettegett a fertőzésektől, ki sem ment az utcára, senkivel nem érintkezett, mit mondjak még szörnyűségeket, róla még az arca is annyira tönkre ment a sok műtétben, hogy az orra is részben ezen leesett. Ugye, akkor föl kell tenni néhány kérdést. Tehát így halt meg a világ egyik legnagyobb sztárja, ilyen nyomorultul, vagy mondjam azt, hogy megint ilyen nyomorultul ment ki a világból. Hát akkor milyen világba születik ez a gyermek, ahol egy ilyen ember, nem erkölcsi ítéletet mondok, hanem a szánalom beszél belőlem, a legnagyobb lehet. Tehát gondoljuk végig, milyen világba születik bele. Tehát azt hiszem, egy kicsit másképpen halljuk ezeket a szavakat innentől kezdve, hogy megkeresztelni őt az atyának, fiúnak és Szentlélek Istennek nevébe. Tehát nem én az ő nevében keresztelek, amikor megkeresztelem, a Szent Háromság Isten szeretett közösségébe kapcsolom bele ezt a gyermeket, és nem pusztán egy tradícióról van szó, hanem egy olyan szeretett áradás, amelyik nem szűnik őt, meg nem szűnik meg szeretni, amelyik megajándékoz, amelyik gazdag, teljes életre akarja őt is hívni, amelyik azt munkája, hogy kibontakozzon az ő személyisége, azaz egy másik utat kínál, amelyiket most meg kell majd, vagy talán már meg is álmodtak a szülők, és az volna jó, ha ő is majd erről álmodna, amikor már kezd növekedni, és kezd az értelme is kinyílni, és az érzelmei is egészségesek, amit felkínál neki az Isten, ami valóban az ő útja, amire őt kiválasztja, amire őt elhívja. És most, amikor megkereszteljük, akkor erre teszünk egy pecsétet, hogy az ígéret szerint már megvan, és a legfontosabb az, hogy az Isten igényére figyelve, Szent Lelkét kérve, ezt az utat megtalálja. Nem baj az, hogy sír a gyermek, nem, az ő keresztelője, nem az enyém. Tehát azt gondolom, hogy ezt a kettőt így egymás mellé tesszük, akkor talán megértjük azt, hogy most milyen nagy dolog történik ezzel a kicsi gyermekkel. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülők és keresztszülők fogadalom tételét. Kérem, hogy álljunk fel. És megkérdezem először is azt, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék. Feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd egykor ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondjuk az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most meghajtjuk a fejünket háladó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálát adunk néked ezért a mai napért, hálát adunk a sákramentumért, amelyben a te népedet kapcsolod magadhoz és hívod el. Megköszönjük ezt a kisgyermeket, megköszönjük, hogy egészséges, hogy kibontakozik az ő szelleme, lelke, teste, és hogy olyan helyre született, ahol minden rendelkezésre áll, mindent megkap, amit csak kívánhat. Hadd könyörögjünk azért, hogy jó irányba növekedjenek szerettei és az ő kívánsága és a te utaid megismerésében, hogy valóban azzá lehessen, aminek szántad. Gyönyörködsz benne, és gyönyörködnek benne szerettei is. Így áld meg most pecsételd el a te szent lelkeddel, ígéreted szerint. Amen. Anna, én tégedet keresztelek az Atyának, a Fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Kicsit mennek ki, hiszen ezt a kis kérdést az adjuk. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, Anyaszent Egyházunknak felnőtt élő hitű tagja, akkor részese az örök üdvösségnek. Amen. Tessenek az üveteket felé fordulni. És a 36. Zsoltárt keressük ki, és énekeljük mind a három verset. Szentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, Ámos próféta 6. részéből a részt a gyülekezet ülve hallgassa meg.
Jaj a gondtalanoknak a Sionon, az elbizakodottaknak Samária hegyén. A legkiválóbb nép előkelőinek, akikhez folyamodik Izrael háza. Járjátok be Kalnét, és nézzetek szét. Onnan menjetek a nagy Hamádba, azután menjetek el a Filiszteus Gádba. Különbek vagytok-e ezeknél az országoknál? Nagyobb-e határuk a ti határotoknál? Ti azt gondoljátok, hogy messze van a veszedelem napja? Ezért az erőszak uralmát közel hoztátok. Elefántcsont ágyakon heverésztek, kamlagokon terpeszkednek, megeszik a nyájból a bárányokat, és a hízlalóból a borjukat. Hárfa kísérettel danolásznak, és azt hiszik, hogy zenéjük olyan, mint Dávidé. Kelyhekből isszák a bort, a finom olajjal kenik magukat, de József romlásával nem törődnek. Ezért majd ők mennek a foglyok élén a fogságba, és vége lesz a terpeszkedők mulatozásának. Önmagára esküdött az én Uram, az Úr. Így szól az Úr, a seregek Istene. Utálom Jákob kevésségét, gyűlölöm palotáit. Prédára vetem a várost mindenestül. Ha 10 ember marad meg egy házban, azok is meghalnak. Ha fölemeli valakinek a holttestét a nagybátyja vagy a rokona, hogy kivigye a házból, akkor odaszól annak, aki a ház belsejében van. Van-e még valaki veled? Az így felel, nincs. És hozzáteszi, csitt, ki ne ejtsd az Úr nevét, mert ha az Úr parancsol, darabokra zúzzák a nagy házakat, a kis házakat pedig törmelékké. Futhatnak-e kősziklán a lovak? Fel lehet-e azt szántani ökrökkel? Ti pedig méreggé tettétek a törvényt, és az igazság gyümölcsét ürömmé. Örültök Lódebárnak, és azt mondjátok, a magunk erejével foglaltuk el Karnaimot. Én majd egy népet indítok ellened, Izrael háza, így szól az Úr, a seregek istene, amely sanyargat benneteket a Hamáti úttól a pusztai patakig.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, értek, csendesedjünk el. Édesatyánk, megköszönjük néked azt, hogy ma is itt lehetünk a te házadban, és az igét hallgathatjuk. Köszönjük azt, hogy már is kaptunk bíztatásokat, és van okunk az örvendezésre. De megszólalt az ige, amelyikben ott van a te ítéleted is. Ezt nem szívesen hallgatjuk, mindig a kegyelmet hallgatjuk szívesen. De valahogy úgy szeretnénk hallgatni, hogy ne kelljen megválni a nyomorúságainktól, amelyeket most is magunkkal hoztunk, és magunkkal is fogunk vinni, ha csak a te igéd nem könyörül rajtunk, amelyik élesebb, mint a kétélű kard, amelyik elhat egészen a mélységekig, amelyik néha fájdalmas is, de mégis ezt kérjük tőled, hogy a te irgalmas kezed okozzon nekünk fájdalmat, és ne a sátán, és ne a világ. Így kérünk, hogy áld meg a te igédet, ami Isten tiszteletünket, fogadd el, hallgass meg a mi imádságunkat, és szentelj meg bennünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket, azért kiszivárog egy pár, ha mindenki hittantáborban van, vagy csak lesz.
Gyere.
Ó, ott is van, erre is gyertek itt, mert fölbillen a templom. Na jó, kicsit húzunk, úgy jó. Na, akkor egy rendes köszönést szeretnék hallani. Áldás, békesség. Helyes. Istennek dicsőség, ugye? Hát kérem szépen, most egy olyan történetet mesélek el, ami nem nagyon dicsőséges rám nézve, talán még nem mondtam el, de minap vendégeket vártam, és ezenbe jutott, hogy milyen jó lenne, ha meglenne az a porcelán készlet, amit most 20 évig őrizgettem. Ez ilyen mindenki által talán ismert, ilyen kék színű, de van nagyon kis helyes, meg teljes komplett. És úgy voltam vele, amikor nagyon régen én azt megkaptam, hogy na ezt én most elteszem, ezt nem fogjuk használni. Még képesek enni belőle, meg összetörni, meg hasonlók. Hát ott volt mindig az én szekrényembe, vagy vitrínbe, és mindig vigyáztam rá, és még ha előkelő vendégek jöttek, akkor se vettem elő, hogy ne, majd még eltörik. Aztán egyszer kinyitottam a vitrin ajtót, megbillent a szekrény, leszakadtak a polcok, és az utolsó szögig majdnem kifolyt a porcelán, így ilyen halom porcelánba álltam ott szépen, majdnem térdig elborított, majdnem minden összetört. Na, ehhez mit szólsz? Kemény mi? Maradt egy-két tányér, azok is csorbák, egy-két ilyen leveses tál, meg ilyen, hiszem, 3 darab ilyen kávés csésze, meg kész hát. Mi ebből a tanúság? Na, én megmondom neked, ugye? Az, hogy vannak olyan életű emberek, akik borzasztóan vigyáznak arra, hogy nehogy valakinek is valami jót tegyenek, vagy lekötelezzék magukat, mert még ne talán ugye, az ő életéből elvesz valamit, vagy valami nehézséget okoz, kárt okoz, ugye? És mi történik az ilyen emberekkel? Hát egyrészt ugyanúgy meg fognak öregedni, mint az, aki mindig segít, ugye? És hát mondhatjuk azt is, hogy úgy telt el az élete, hogy nem is ettek belőle, ugye? Nem is kaptak belőle, de ő se kapott. Aztán a másik az, hogy kell-e attól félni, hogy valakik tőlem valamit szeretnének, hogy eszembe jutott, hogy hát ha egy-egy tányér eltört volna, attól még lehetett volna használni, mert hát nem mindig 12-en jönnek, mert se jönnek 8-an, ugyanúgy egy komplett, tehát föl lehetett volna tenni az asztalra. Igaz, még akkor is, ha eltörik belőle 3. Tehát ha eltörik belőle 11, akkor azt az egyet már nem teszed ki az asztalra többi közé, mert hogy néz ki, hogy van 10 fehér tányér, és akkor oda teszek egy ilyet, igaz? Idétlen dolog lenne. És ez a szegény készlet úgy végezte, hogy a végén teljesen idétlen lett, semmire nem jó, nem tudom használni, ott van a maradék. Lehet, hogy ma egyszer az is leesik, az is eltörik. Ugye? Tehát mi következik ebből még egyszer, ugye? Hogy lehet úgy elpazarolni az életet, hogy semmit nem tettem. Ugye? Ne féljünk attól, hogy teszünk valamit, hogy másoknak segítünk, hogy adunk valamit, hogy kérnek tőlünk valamit, hanem örömmel menjünk és adjunk. Rendben van, főnök? Köszönöm szépen, áldás, békesség! Az igehirdetésre készülve a 216. dicséretünk 4. versét énekeljük el. Az Urat óhajtom. Istennek igéjét olvasom Ámos próféta könyvéből, az egész fejezetet fogjuk szemügyre venni, de aláhúzom, kiemelem belőle a 12. verset. Futhatnak-e kősziklán a lovak, fel lehet-e azt szántani ökrökkel? Ti pedig méreggé tettétek a törvényt, és az igazság gyümölcsét ürömmé. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, egy kicsit bepillantunk most az Ószövetségbe, hiszen Ámos is soromban. Az az igazság, hogy egyfelől ugye nagyon kemény proféta Ámos, tehát a nagyon szépeket nehéz az ő igéje szerint mondani. Viszont nem esik mégse nehezünkre, mert nagyon világosan beszél. És ezek a kérdések, amiről beszél, ezek közel vannak hozzánk, a mi világunkhoz, nagyon is érintenek bennünket, tudnélik. A szociális visszásságokról beszél Ámos, a társadalmi igazságtalanságról, ezért is nevezik őt a szociális prófétának Hóseással együtt. Két nagy témájuk van, a szociális kérdés, az igazságosság kérdése, és ezzel szorosan természetesen összefügg az Isten tisztelet, hiszen ahol az igazságtalanság tombol, ott nincs igaz Isten tisztelet. Egy kicsit át kell tekintenünk a prófétának a helyét, hogy hova is helyezzük őt, csak néhány mondatban. Krisztus előtt 800 és 750 közé teszik. Ugye még van északi országrész, amit Izraelnek neveznek, és pont egy olyan korszakban prófétál ő, amikor úgy megszalad ennek az északi országrésznek, második Jeroboámnak nevezik azt az uralkodót, aki ügyesen politizál, megnöveli a birodalmat, és mindenki büszke lesz arra, hogy igen, mi valamit most tettünk, és hát gazdaságilag is működik a dolog. Hát mégiscsak valami probléma van, mégpedig súlyos probléma. Tudnélik, soha ilyen széles vagy mély a szakadék szegény és gazdag közt nem volt. Abban az időben megrogyik valami, a szövetség, rogyik meg, az a szövetség, amit magával visz Izrael, ugye Józsuétől kezdve a törzsszövetség, ahol megfogadják, hogy az Úr törvénye szerint élnek, én és az én házam népe az Úrnak szolgálok, és csatlakozik hozzá a nép, amelyikben alapvető a szolidaritás, alapvető az, hogy végleg nem szegényedhet el senki, nem válhat rabszolgává, hanem hordozni kell, és újra kell indulniuk, és lehetőséget kell adni. Hát ez nem így van. És ez az Ámos, aki egyébként egy gazdálkodó ember volt, ma így mondanám, hogy egy olyan tehetősebb kisgazda, akinek nyányai vannak, és fügét termel, egyszer csak kap egy elhívást, egy ellenállhatatlan kényszer, egyébként nem is északon lakik, hanem délen, hogy menjen föl a vételi szentélybe, nyilván nagy ünnepen, és mondja el, amit elmondott, hát hallottuk is részben az ő proféciáit, nem csoda, hogy idegesek lettek rá, és nem csoda, hogy el is zavar, kiutasítják tulajdonképpen az országból, nem mintha hagyná magát. Azt mondja neki a vételi szentély papja, hogy menekülj Júdába, ott keresd a kenyered, és ott profétálj. Vételben nem profétálhatsz többé, ugye nincs itt mit keresned. Hát mit mondott ez a vételi pap? Azt, hogy Ámos is nyilván egy megélhetési proféta, aki pénzért profétált, mert abban az időben már csak ilyenek voltak. De ez bajnak van, itt menjen vissza, aztán mondja Jeruzsálembe, ha akarja. És mit mond erre Ámos? Azt mondja, hogy ő igazi proféta, nem tud mit tenni, ha az oroszlán ordít, ki ne félne, az én uram az Úr szól, ki ne profétálna, mondja Ámos. Nem azért mondom, mert rászorulok, úgymond a pénzre, mert megélhetési hát proféta lennék. Jól megvolt ő a gazdaságában, és mégis szólnia kell, fel kell emelni a szavát. És hát még annyit el kell mondani, az országról már elkezdtem, hogy akkor ez a fellendülés, mert sokan úgy gondolták, hogy vissza fognak térni a dávidi dicsőséges idők, csak hát közben ugye a királyi udvar az ugye gazdagodik, amit annak idején annyira nem akart volna a proféta, az mind bekövetkezett. A nagyon sok szegény, az éhező tömegek és a kevés mérhetetlen gazdag. Hát ez lett a szövetségből. Egyre kiáltóbb szociális bűnök jelennek meg, a dőzsölő gazdagok és a teljes jogfosztásban élők, ugyanakkor teljes felelőtlenségben hozzá kell tenni, tudnélik külpolitikai kérdés, vagy így mondjam, teljesen vakok, és abszolút megvannak róla győződve, hogy minden rendben van, biztosak, meg le vagyunk védve, semmi baj nem érhet. Ámosnak mondani kell, dehogy is, jön Asszíria, figyeljetek oda. El kell mondani azt, hogy vagy bűnbánat és teljes megtérés, vagy ítélet lesz. Rá kell mutatni arra, hogy megtörte Izrael a szövetséget, és az Isten nem tűri el. Ha nem változik semmi, jön az ítélet. És hát itt kapcsolódunk be, mi a hatodik résszel a mai igénkhez. Nagyon érdekes dolgok vannak itt. Ugye jaj szavakat mond igazából a proféta, amelyik jellemzően Jézus is ugye jaj szavakat mond majd később. Kihez szól? Hát a vezető réteghez, a felelősekhez szól elsősorban, azokhoz, akik fokozott felelősséggel kell, hogy végezzék a feladatukat. Azt mondja, jaj a gondtalanoknak a Sionon, az elbizakodottaknak Samária hegyén. Hát gondtalanok, ez nem azt pusztán azt jelenti, hogy jól megy dolgok, hanem hogy kéne, hogy legyen gondjuk. De nincs nekik. Az, hogy elbizakodottak, ez a jellemzője ennek a társaságnak, hát mire alapozzák ezt? Arra, hogy ők a legkiválóbb nép. Azt mondja, hogy a legkiválóbb nép előkelőny ők. Ez a kiválasztottság tudat megmarad, ők a legkiválóbbak, megvannak róla győződve, az Isten is az ő oldalukon áll, ugye ez a Jeroboám féle politika sikere, és a felelősségüket csak növeli, hogy a nép hozzájuk folyamodik, mert hiszen ők a bíráik is, ők ülnek a bírói székben, de ők gondtalanok. A próféta először világossá teszi, hogy ezek teljesen kiürült formák, nem különb az Isten népe, mint a megvetett és lenézett szomszéd. Szóval menjetek, nézzétek meg azok, hogy élnek, pont úgy, mint ti, nehogy azt higgyétek, hogy különbek vagytok. De ez az elbizakodottság, hogy ez vakká tesz, ő el sem tudják azt képzelni, hogy valami baj lehet, ugye azt mondja, hogy azt gondoljátok, hogy messze van a veszedelem napja, ezért az erőszak uralmát közel hozzátok. A veszedelem napja az valahol ott van a tudatukban, hogy az Isten egyszer majd ítélni fog, de ők úgy gondolták, hogy az nem rájuk vonatkozik. És ezért mondja a próféta ezzel az ellentét párral, hogy ti pedig az erőszakot közel hozzátok, messze van, még nem számít semmi sem. Félelmetes ez a vakság, ez a szinte esztelen magatartás, miközben körülötte már foglalja el Asszíria kis népeket és hagyja igába. De miért ez a vakság? Honnan van? Azért, mert erkölcsileg van mély ponton a réteg, amelyiknek föl kellene venni az ország gondját, keresni a menekülés lehetőségeit, összefogni az egész népet, és közben valami egészen más folyik. De mi folyik itt? Nézzük csak, az erőszak uralma. Igazságszolgáltatás helyett, ahogyan másik mondja egy helyen az egyik próféta, hogy jogőrzés helyett jogorzás. Ugye nagyon szép a fordítási szójátékkal visszaadja, jogőrzés helyett jogorzás. A bármit megtehetek meg az érzésem, ugye, hogy eluralkodik. Tehát ezt lefesti a próféta, egy kicsit érdemes ezt ugye megnézegetni, hogy mit jelentett ez. Hát elsősorban egy elképesztő luxust jelent, az elefántcsont ágyakon heverésznek. Elgondoltam, hogy mibe kerülhetne egy elefántcsont ágy. Tessék ezt végig. Akkor sem volt olcsó, nyilván. Elefántcsont heverésznek, ugye itt a kifejezés az azt jelenti, hogy részegen fekszik rajta. Ugye, tehát megy a dőzsölés elefántcsont ágyakon, aztán bárányt és borjút esznek a hizlalóból, tehát a zsenge húst, ott, amikor a nép többsége ugye, sosem lát húst, és éhezik, és a kultúrára is van igazából igényük, zenélnek, kifinomult társaság, Dávid örököseinek tartják magukat, még az a kifejezés is ott van, hogy tulajdonképpen valamiképpen ott rögtönöznek. Tehát kellemes házi zenék folynak, időnként egy-egy serlegből, egy drága serlegből isznak bort és drága illatszereket kenegetnek. Ugye tudjuk, hogy voltak ilyenek például, ha gondolunk ugye a Jézus megkenésére, ott is a drága alabástrom szelencét feltörték. Hát itt számolatlanul, ugye így mondják ezt, hogy a Dolce Vita megy. Ugye, hát Európa is ismeri ezt a Dolce Vitát. Ez 2700 évvel ezelőtt történik. Mire jó mindez? Arra, hogy elaltassa a lelkiismeretét, azt mondja, hogy nem bántja őket József romlása. Tehát közben süllyed, mint a lift megy lefelé az ország, de nem gyötrődnek ezen, hogy jaj, mit tegyünk. A nyomorult nép meg alkalmatlanná válik arra, hogy megvédje magát. Hát ezt lefesti szépen a próféta is. Kérdés, hogy hová vezet? A próféta világosan látja a nem túl távoli jövőt, azt mondja, hogy éppen azok fogják vezetni a foglyok sorát, majd ők mennek elől, akiknek most kellene vezetni a népet, és őrködni a szövetség felett, annak jogrendjében vezetni, igazgatni, ítélni az Isten népét, és józan előrelátó módon politizálni a félelmetes hatalmakkal, amik persze ott vannak körbe. Tehát nyilvánvaló, hogy Ámosnak ez a kemény beszéde nem tette boldoggá sem a király, sem az udvart. Ez a paraszt próféta hangja, ugye ez nem szelid dorgálás, hanem ostor csapás, ő nem is tudna másképpen szólni. És mit is mond? Azt mondja, hogy az Isten önmagára esküszik, azaz tulajdonképpen azt jelenti ez a Biblia nyelvén, hogy visszavonhatatlan már. Ez egy rettenetes mondat, hogy semmit nem talál az Isten, ami megtartásra érdemes, hanem utálom kevésségét, gyűlölöm palotáit, prédára vetem, mind meghalnak. Mivé lett a szövetséges kapcsolat? Ugye itt vannak a mélységek, amelyben mint férj és feleség, mint vőlegény mennyasszony volt Izrael az ő Istenével, és tele van ilyen gyönyörűbbnél gyönyörűbb képekkel, hogy hogyan szerette Isten ezt a népet, hogyan találta meg, emelte ki, tisztította meg, öltöztette fel, hogy szépsége kiment, a híre a népek közé, mondja Ezékiel, és itt meg az van, ugye, amikor legázolják már az országot, még életben marad itt ott egyet ember, azt mondja, hogy ki nem mond az Úr nevét, mert azonnal megtalál, ugye egy kicsit ilyen mágikus a dolog, hogy aztán velünk is végez pánik és félelem és halál. Ugye ezt vázolja fel a próféta. Hát hogyan lehet idáig eljutni? De most jön az, amit textusként felolvastam, ugye, akkor egy ilyen nagyon hát furcsa kép ez, hogy futhatnak-e a kősziklán, tehát ilyen recés ugye, sziklára kell gondolni a lovak, fel lehet-e szántani ökrökkel. Tehát ez egy képtelenség, de a lovat nem viszem az éles sziklákra, és nem szántok sziklákat. Tehát mit jelent ez a képtelen kép? Az, hogy azt jelenti, hogy mégis megtették. Ugye aztán átfordítja, hogy mire gondol, arra gondol, hogy ti pedig méreggé tettétek a törvényt, és az igazság gyümölcsét ürömmé. Ugye az Isten jó törvényét. Az Isten, aki azért adta a törvényt, hogy az ő szeretetének nyilvánvaló jele legyen, és megélhesse pont a törvény által azt a nagy pluszt, azt a nagy minőségi pluszt, azt a nagy kegyelmet, hogy Istene van, és azt mondja, hogy ezt változtattátok méreggé. Ez olyan, mintha sziklákat akarnám felszántani, de lám nektek mégis sikerült. Ja, tehát megdöbbentő ez a kép, mert akkora kiáltó ellentét van az életvitelük és a beszédük között, a törvénykezésük között, hogy ez méregezi a lelkeket. Miközben mennek a templomba, miközben áldozatot mutatnak be Isten tiszteletet, eközben égbe kiáltó bűnöket követnek el, és ez méreggé tette az Isten törvényét, és erre mondja az ítéletet a próféta. De ami gyógyulásra adatott, boldogságra adatott, az emberi élet megtartására adatott, az méreggé vált. Vagyis a küldetését nem végezte el. Nem a gazdaság önmagában az ítéletre méltó, hanem a feladatai, kötelességei elhanyagolása, és annak elképesztő cinizmusnak a jele és az ürességnek a jele. Ez azt jelenti, hogy döntően megromlott az Istennel való viszony, és az Isten tisztelet, ugye itt a másik, rész, hogy mit jelent? Az Isten haragját növeli. Azt hiszem, hogy elég riasztó ezt látni. Egy részsel előbb mondja a próféta, azt csak idézem röviden, gyűlölöm és megövetem ünnepeiteket. De elmegyek a templomba, és növelem a haragját az Istennek. Tehát ez a mély pont. Ugye távozzatok előlem, mondja hangos éneklésetek, és hallani se bírom a lantpengetést. Tehát így a teljes a romlás, a szövetség megromlása, meg tönkretétel, ami minden területet érint, és ezért szinte-szinte lehetetlen a megújulás, mert a templom sem az a hely többé, ahol meg lehet újulni. de az Isten haragja növekszik a legkiválóbbokhoz fordul tanácsért alak, és henye nem törődöm társasággal szembesül. És azt mondja, hogy hozzáteszi a próféta, hogy örültök Lódábárnak, és ezt mondjátok, a magunk evejével foglaltuk el karnaimot, ki helységezte Jeroboám hódításait, jelenti a Lódábár, az egy szójáték a profétának, benne van a helységnév, és azt mondta, hogy semmi. Tehát az, hogy örültök a semminek. Ugyan sikerül a hódítás, de ez valójában nagy diadal, és mindenki boldog, ez a semmi, aminek ti örültök. Tehát így teljes a kép, és tényleg röviden lépjünk át az új szövetségbe, hogy Jézus figyelmeztet, ugye van az okos és gonosz szolga példázata. Ha pedig ezt mondaná szívében az a szolga, késik az én uram, ugye messze még az a bizonyos úrnak napja, az ítélet, és kezdi verni a szolgákat és szolgálólányokat, ugye, és részegeskedni, azon a napon jön meg annak a szolgának az ura, amelyen nem várja, és ketté vágatja, és a hűtlenek sorsára juttatja. Ugye, vagyis azt mondja, hogy késik az én uram, talán nincs is. Nem számít semmi. Utánam az özönvíz. Nem lesz felelősségre vonás, és aztán elkezdődik a dolce vita. Ugye roppant súlyos az a tény, hogy az ítélet az mindig váratlan. Nagyon érdekes ez, hogy ott is a figyelmeztet, mert Ámost azért küldi az Isten, hogy figyelmeztessen. Figyeljetek, ez fog bekövetkezni, ha nem változtok meg. De hát nem hallgatják meg a figyelmeztetést, és a végén mégis nagy a meglepetés. Mert az Isten ítélete mindig meglepetés szerint. Még a néhány évtizedig úgy tűnik, hogy nincs is, egyszer csak teljes a rendszertet. És mennyi figyelmeztetést kapunk életünk során, és mégis mindig váratlanul él, ha az Isten megfenyít bennünket. És itt valamit látni kell, hogy Jézus maga is végzett ilyen hivogató, szinte könyörgő szolgálatot maradék nép felé, ugye, hogy hányszor akartalak összegyűjteni, mint kotlós a kis csibéit, ugye, és ezt a prófétai szolgálatot hagyta az övéinek, megparancsolta, hogy az egyháznak, magának is végezni kell ilyen prófétai szolgálatot, ha kell Ámosként szólva, nem biztos, hogy ez népszerű, nem túl hálás szerep, ugye a klasszikus protestáns teológiai gondolkodás beszél az egyház prófétai tisztéről. Ez nem azt jelenti, hogy mindig mindenhol okosat kell mondani, osztani kell az észt, és jobban tudni, hanem ahol kirívó igazságtalanság van, ahol a gyümölcs, az igazságosság méreggé válik, akár az egyházon belül is, ott kell szólni, ott kell kiáltani, mégpedig ebben az Ámosi keménységben. Tehát mi a dolgunk? Az, hogy ezt a prófétai tisztet vállalni kell, melyet maga az egyház ura ruházott ránk, de mit jelent? Semmi esetre az, hogy nekiállunk panaszkodni, hogy minden rossz. Ugye ez a nagy általános magyar valóság, hogy panaszolkodó nép vagyunk, az nem a prófétai tiszt, hanem azt jelenti, hogy az Isten törvénye, az ő igazsága, orvosság a kezünkben, hogy az isteni mérce mindig először engem kell, hogy megmérjen, önmagam felé irányuljon ez a szolgálat, hogy ne legyen kihívó és kirívó a különbség, ahogy viselkedem, és amit hirdetek, mert ha ez ilyen kirívó, akkor nincs prófétai tiszt, hamis prófétaság van, viszont meg kell látni a környezetünkben, ugye az elvetemültségeket, hogy így mondjam, szóvá kell tenni. Hogyan? Hát úgy, hogy figyelmeztetni kell, nem szabad hallgatni. Nem erkölcs prédikációkat kell mondani, néhányat felsorolok. Ugye az első, ahol nagy a baj, család. Család védelme, házasság védelme, az élet védelme, a nevelés kérdései, a szegénység kérdései, a pénz imádata, az emberi kapcsolatokban megjelenő kíméletlenség, Ugye a durva kapitalizmus, nem tudom másképp kifejezni, az agresszió, ugye az utcán, otthon, a kulturális javaknak a megsemmisülése és a szegényektől való elzárása, mondjam azt, hogy a média terror, ugye a primitív haszonelvűség, a közöny a saját kis közösségében belül vagy iránt, a folytonos gyalázkodás, és itt tovább elhallgatás az információknak, mindig veled és naponta érint bennünket, bármennyit is mondhatnánk, persze, de azt gondolom, hogy az ellenkezőjét is fel kell mutatni, ez az utolsó gondolatom, az orvosságot megmutatni, hogy egy ilyen világban is lehet szeretetteljes családi életet élni, közösségi életet élni, lehet egymásra figyelni, más értékekhez ragaszkodni, emberségesnek maradni, hétköznapi hajrában is figyelni a gyermekekre, ugye a szellemi javakra, és főként a keresztény hitelességre. Ugye ez a sáfárság is egyben. És egyben ilyen értelemben a prófétai szolgálat, nem mindenkinek kell ide fölállni, de szólaljon meg az élete akkor, amikor ütközésbe kerül egy másfajta élettel és rendel. Ugye az, amit esetleg lehet, ugye, meg talán ki is nevetnek, értem, amit már idéztem a Józsué módjára, valljuk és hirdetjük, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálok minden körülmények között, mindezekben a dolgokban, és nem utolsó sorban nem csak bírál, nem csak panaszol, nem csak rámutat, hanem imádkozik és könyörög a maga népéért, mert más lelkülettel ezt nem szabad tenni, hogy az Isten haragja helyett az ő kegyelme áradjon ki és könyörüljön rajtunk. Amen. A 472. dicséretünk harmadik versét énekeljük. Módon gondoljuk azt, hogy mi azon az oldalon állunk, ahol nem az ítélet van, hanem a kegyelem, hogy mindez, ami az igében elhangzik, az nem elsősorban reánk vonatkozik, hanem a másikra, de a te igéd az mindig tükör, amelyik világosan megmutatja, hogy mi van a szívünkben, világosan megmutatja, hogy hogyan is élünk mi. Köszönjük, hogy ez a tükör, ez gyógyító is egyben, és látjuk azt, hogy hol kell változtatni, látjuk azt, hogy mennyire újra és újra alapvetően rászorulunk a te kegyelmedre, mert valójában a mi óemberünk semmiben nem különbözik azoktól, akik felett ítélkezünk. Így adj nekünk a te szent lelkedből, és adj nekünk erőt is, hogy téged, te szereteted, a te törvényed sugározzék ki a mi életünkből, beszédünkből, gondolatainkból. Hadd könyörögjünk, édesatyánk, most különösképpen a szegényekért, és azokért, akiket megint ezekben az időkben sorozatos csapásért, és szinte mindenük oda veszett. Hadd könyörögjünk azért, hogy legyenek, akik a segítségükre siessenek, hogy meginduljanak a szívek, és hadd könyörögjünk azért is, hogy akik pedig felelősek, akik pedig tehetnek valamit, azok ezt jól és hatékonyan megtegyék. Könyörgünk, édesatyánk, a megszomorodottakért is, most különösképpen azokért, akik az elmúlt héten kellett, hogy megálljanak, szerettük sírja mellett, a legnagyobb veszteséget élték át, mi ahhoz képest valóban egy-egy anyagi veszteség, amit túl lehet élni, amikor azt veszítjük el, akit szeretünk. Így könyörgünk a gyászolókért, a megszomorodottakért. És eközben pedig teljes örömmel hálát adunk a megszületettékért. Köszönjük néked azt, hogy ott voltál az ő világra jövetelükkor megőrizted őket és az édesanyákat. Áld meg bennünket, könyörgünk a nyári szünetért, pihenésért, a táborokért, a tovább folytatott missziói munkáért is, és mindazokért, akik ebben részt vesznek, áld meg őket és kicsinyeinket egyaránt. Légy velünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk helyünket. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Elkezdődött a nyári szezon, tehát mindenki elmegy vagy nyaralni, vagy ifjúsági táborokra. Jövő héten a hétfőtől ugye megy a ifjúság különböző táborokba. Most megkérdezem, hogy ma még lesz ifjúsági óra? Tehát 16:30 lesz, és a jövő hét vasárnap, akkor is lesz, jó. Hirdetem azt, hogy kedden a baba-mama kör. Nyári szünet van, igen. És meddig lesz nyári szünet? Jó, csak akkor tetszett hallani, ugye, indul augusztusban a baba-mama kör. És a keddi bibliaóra is most kivételesen ez egy alkalommal el fog maradni, mert a megszokott tagok nagy része elmegy, én is elmegyek szabadságra, de az utána következő héten már lesz. Szerdán szintén a délelőtti bibliaóra elmaradt, tehát szinte itt már nem csinálunk semmit, a papságnak jó dolga van. Szeretném hirdetni azt, hogy a mai Isten tiszteleten megkereszteltük Zunic Hannát, Juhász Eleonóra és Zunic László gyermekét. Isten áldása legyen a családdal és a gyermek nevelésén is. Érezzék otthonuknak a budapoki gyülekezetet. Utolsó útjára kísértük ki az elmúlt héten Püsi László atyánk fiát életének 81. évében. Az igét a 103. Zsoltárból vettük, mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik arról, hogy mi por vagyunk. Az embernek napjai annak, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha átmegy rajta a szél, nincs többé, még csak a helyesen ismeri többé. Végső búcsút vettünk Kele András atyánk fiától 74 éves korában. Ravatalánál Ézsaiás próféta 9. része alapján hirdettük az igét, de nem lesz mindig sötét ott, ahol mostan szorongatás van. A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, akik lakoznak a halál árnyékának földjén, azok felett fény ragyog fel. Isten vigasztalja meg megszomorodott szíveket, és a gyülekezet imádsága szeretetébe ajánlom a családokat. Gondolok úr!
Kedves testvérek, mint ahogy hirdettük, a nagytétényi gyülekezet tegnap és ma ünnepli fennállása 80. évfordulóját. Tegnap este 6 órakor Biblia kiállítás megnyitója volt, gyülekezet történet bemutatása, illetve utána 7 órakor a Misztrál együttes koncertje. Köszönöm szépen azoknak a szolgálatát, akik eljöttek, és így a közös tőről, Demjén István szolgálatáról származó két gyülekezet együtt ünnepelhetett. Ma délután 3 órakor Calvin és Szervé címmel Németh Pál tart előadást. Mindenkinek ajánlhatjuk. Ugye ő többször is volt már közöttünk, ő is tartott egy nagyon jó Calvin előadást nálunk is, tehát érdemes oda elmenni, és utána lesz szeretett vendégség is, amiben be lehet kapcsolódni. Tegnap megszületett Juhász Hunor Domokos, Szabó Kata diakónus és Juhász Balázs gyermeke. Súlya 3850 g, hossza 60 cm. A család köszöni a gyülekezet eddigi imádságos szeretetét, gondoljunk rájuk a továbbiakba is úgy, hogy békén hagyjuk őket a kórházba, és miután 6 hét eltelt otthon, utána látogassuk őket. Tehát én ezt kérném a testvérektől, hogy annak idején én, mint első gyerekes apa, ezt elszúrtam, és nem szóltam eléggé az ismerősöknek, úgyhogy most magamra veszem, mint gondok ezt a felelősséget, hogy nehéz szülés volt, hagyjuk a Katát megerősödni, és imádságban attól még támogathatjuk, de igazából most azt kell nézni, hogy neki mi az érdeke, nem az, hogy nekünk mi a kellemes. A gyülekezeti foci helyszíne az továbbra is a BMTM műfüves pálya, hétfőnként 6:30. Egyesek már ezt kiegészítették, aztán egy pénteki gyakorlattal is, úgyhogy erről Gyarmati Imrénél lehet egyeztetni. Tehát holnap indul a gyülekezeti gyerektábor. Mikorra kell jönni? 4:30, 7:30? 7:10-től van itt gyülekező, úgyhogy aki érdekelt, az biztos tudja azért a részleteket, és aki pedig nem megy, azt kérjük szintén, hogy imádságba gondoljon a táborozókra. További táborokra is sor kerül, és ezekről Becker Norbertnél lehet érdeklődni. Továbbra is keresünk diakónusunk számára, Jani Marianna számára egy egyszemélyes albérletet egy önálló kis lakásba, úgyhogy akinek van rá tippje és jó javaslata, akkor kérjük, hogy Mariant keresse meg. A pünkös hétfői konfirmációról elkészültek a fényképek, továbbra is megtekinthetők a gyülekezeti terembe, és tudtok vannak az adatok is, hogy hogyan rendelhetők meg. Ne felejtkezzünk meg arról, hogy a nyírségben nagyon sok embertársunk igen nagy nehéz helyzetbe került, és a református szeretett szolgálat, aminek a kuratóriumi elnöke egyébként gyülekezeti tagunk, szervez segélyakciót a számukra. Bennük igazán megbízhatunk. A tájékoztató számlaszám meg ilyesmi a kijáratnál megtalálható, illetve hát az interneten is könnyen meg lehet találni, és kérjük, hogy gondoljunk erre, hiszen még mi nyaralni mehetünk, más meg beázik, gondolom itt a nagy viharok kapcsán, újabb gondjaik vannak az ottaniaknak. Aki még nem vette át azt a könyvet, a Nagy Péter könyvből azt a példányt, ami járt neki, tehát ugye akik ennek a munka készítésében részt vettek, illetve támogatták anyagilag, azoknak jár egy példány, ezt kérjük az iratterjesztésbe Gyöngyinél aláírás ellenébe vegye át. Ennyi lenne a mostani hír, és mindenkinek további jó nyaralást, pihenést kívánok.
Köszönjük szépen, és a 467. dicsérettel fejezzük be jó lendületesen a Isten tiszteletet, mi jó, ha bűntől már szabad. Yeah. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás békesség.